Hosánna, áldott, aki jön az Úrnak nevében. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól, a Szentléleknek ködösségében. Amen. Virágvasárnapi Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 482. dicséret első versét énekeljük. A 482. dicséret első verse így kezdődik: a nagy király jön, hozsánna, hozsánna. Helyünket elfoglalva a 388. dicséret első és második versét énekeljük. A 388. dicséret első és második versét: a jöttöd miként várjam, hogyan fogadjalak. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 19. részének 28-tól a 44-ig terjedő verseiből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Lukács evangéliuma 19. részének 28. és következő verseiből így szól a virágvasárnapi evangélium örömüzenet. Miután ezeket elmondta Jézus, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közel ért Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember, oldjátok el, és vedessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük: miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek: mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették azt Jézushoz, felső ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat, mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: mester, utasíts rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt: mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk így. Mi is áldunk téged, megváltó Urunk, Jézus Krisztusunk, akit ünnepelt az akkori sokaság, és mi is hódolunk előtted, királyunk előtt. Ezt énekeltük is: a nagy király jön, hozsánna, hozsánna. De megvalljuk, hogy nem mindig úgy tekintettünk rád, mint királyunkra, akik úgy tartozunk hódolattal és tisztelettel irántad és engedelmességgel, és mégsem úgy éltünk, hanem bűnben éltünk, bűneinkkel fárasztottunk és terheltünk téged. És most sem vagyunk méltók arra, hogy szóba állj velünk, de mégis így tesszük, mert tudjuk, hogy azért jöttél, hogy megválts bennünket, hogy ne csak a könnyeid hulljanak, hanem a te véred is hulljon érettünk, és megtisztíts minket minden bűnünktől. Arra kérünk, hogy most is így tedd tisztává a szívünket, hogy ne legyen semmi akadály abban, hogy a te igéd szívtől szívig jusson, és mi lehessünk az igének hallgatói és megtartói. Látod, hogy mennyi gondolat és érzés kavarog most is bennünk. Hallottunk az éjszakai tűzesetről, és az is megrendített bennünket. Urunk, te tudod, hogy mit miért engedsz meg az életünkben, de add, hogy most ne a gondok és a nehézségek, problémák üljék meg a lelkünket, hanem oda tudjunk figyelni a te igédre, és tégy minket alkalmas ige hallgatókká, hogy jó földbe esett magként jusson a szívünkbe a te igéd, és megteremhessük a megtérés gyümölcsét. Lelked által tedd érthetővé, világossá az ige üzenetét számunkra. Amen. Az ige hallgatására készülve a 492. dicséret első versét énekeljük. A 492. dicséret első verse így kezdődik: a bárány hordja csendesen földiek minden vétkét. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával. Az előbbi igénkben van megírva, közelebbről, a Lukács evangéliuma 19. részének 41. és 42. versében. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta és így szólt: bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. De kedves testvérek, mindannyian tudjuk, hogy virágvasárnap a nagy hét kezdete, egy héttel vagyunk húsvét előtt, és ilyenkor arra emlékezünk, hogy Jézus Szamárháton bevonult Jeruzsálembe. És ilyenkor megpróbáljuk magunk elé képzelni azt a képet, ahogy Jézus egy Szamárhátán ül, körülötte örvendező sokaság, lelkesen kiáltozik és énekel, miközben az egész menet halad Jeruzsálem felé, kelet felől az Olajfák hegyének irányából, ahonnan csodálatos panorámaként látszik ma is a város. A Páska ünnepére mennek az emberek, hogy levágassák a Páska bárányt, hogy elkészítsék a Páska vacsorát, ezzel emlékezve arra, hogyan szabadultak ki Egyiptomból. Rengeteg ember érkezik csoportokban, a Galilea városaiból, a környékről az ünnepre. Az úton egyik ember a másiknak adja a hírt, hogy milyen csodákat éltek át. Nemrég a betániai Lázár halott volt, de feltámadt. És hogy történt mindez? Jézus kihívta a sírból. Ekkora csodát még nem láttunk. Ezek szerint tényleg ő a messiás. És eközben meglátják a Szamárháton Jeruzsálembe vonuló Jézust, örülnek neki, ünneplik, éjenzik, áldott, aki jön az Úr nevében. És az emberekben, az emberek szívében, amikor meglátták Jézust, sokféle érzés kavargott. Attól függően, hogy ki mit látott maga előtt, és mit várt az érkező Jézustól. Vannak, akik a messiást látják benne, és egy nagy rendszerváltást várnak tőle. Végre itt van, aki fordít a helyzetünkön, hiszen nekünk már elegünk van a megszálló rómaiakból, végre eljött a szabadulás ideje, a messiás majd visszaállítja a Dávid királyságát, elfoglalja a Dávid trónját, milyen nagyszerű lesz, hogy újra szabadok leszünk, Hozsánna a Dávid fiának, áldott a király, aki az Úr nevében jön. És akik ismerték a Zakariás proféciáját, akár eszükbe is juthatott, örülj Sion leánya, örvendezz Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, igaz és diadalmas, Szamáron ül, Szamárcsikó hátán. Felismerik ugyan Jézusban a messiást, de mást várnak tőle, mint amiért jött. Vagyis mégsem ismerik meg őt igazán úgy, hogy ki is Jézus valójában. Aztán a tanítványok is hasonló várakozással lehettek. Lázár feltámasztása óta is Jézus beszélt arról, hogy kicsoda ő. Tényleg ő lesz a király. És olyan sok meglepetésben volt a 3 év alatt a tanítványoknak részük, hogy kíváncsian várják most, hogy mi fog történni. Foglalkoztatta őket a királyság kérdése, hiszen még Jézus mennybe menetele előtt is azt kérdezték, hogy Uram, nem most fogod helyreállítani a királyságot Izraelben? És a Zebedeus fiai, Jakab és János már azt is elképzelték, hogy ők ülhetnek majd Jézus jobb és bal keze felől, amikor ő dicsőségesen uralkodni fog. Így a Biblia szövegéből nem derül ki egyértelműen, hogy ők Jézus földi uralmának, királyságának a képét képzelték maguk elé, vagy már a mennyei uralmát, de ők akkor is ott akartak lenni Jézus jobb és bal keze felől. De akárhogy is lesz, ők a tanítványok, az apostolok, akik 3 éve már Jézussal jártak együtt, számíthatnak arra, hogy előkelő helyük lesz a király közelében. Ám az ő szemük is vak arra, hogy pontosan lássák Jézus küldetését. Azután mit láthattak a farizeusok és írástudók? Itt jön az a Jézus, aki alaposan beleszólt az ő vallásos életükbe, aki a fejükre olvasta, hogy nem szívből, csak színből gyakorolják a vallásukat. Az a Jézus, aki lerántotta a leplet az ő jól megjátszott képmutatásukról. Sőt, ez a Jézus olyan népszerű lett, hogy az embereket maga mellé állította, sok hallgatója és követője lett. Hát nem szabad tovább engedni, hogy érvényesüljön a Jézus befolyása, meg kell őt állítani. És már tervezték, hogy Jézust egyszer titokban elfogják, de hát most itt van körülötte egy ünneplő sokaság, most nem foghatják el. De legalább Jézus hallgattatná el ezt a hangos lármát, rá is szólnak, hogy Jézus, hallgattasd már el azokat, akik itt körülötted kiáltoznak. De Jézus azt felelte nekik, hogy ha ezek elhallgatnak, akkor a kövek fognak megszólalni, a kövek fognak kiáltani. És ennek is üzenete van számunkra, hiszen nem csak azt jelenti, hogy az utókor a régészeti lelekből a kövek üzenetét is megtalálja majd, hanem jelenti azt, hogy a keményé vált emberek, kövek is egyszer megszólalnak. Gondoljunk a Latorra, a kereszten, aki elkezdett Jézushoz így imádkozni, hogy Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodban, országodban. Vagy gondoljunk a századosra, aki felismerte, hogy bizony ez az ember Isten fia volt, és megszólalt ott a kereszt tövében. És így szólaltak meg olyan emberek, mint Pál apostol, aki még Krisztust és az ő követőit üldözte, és az ő bizonyságtétele sokakhoz eljutott még hozzánk is, és így szólalnak meg azok, akik megtérnek, hitre jutnak, a kövek is megszólalnak. Jézus ezt már előre jelezte akkor, amikor ott a farizeusokra, írástudókra rászólt. Aztán ott voltak a rómaiak, akik azt látták, hogy itt valami készül ezen az ünnepen. Jönnek az ünnepi zarándokok, nekünk résen kell lennünk, nehogy valamit elkezdjenek szervezkedni, nehogy tömeges lázadás, forradalmi hangulat alakuljon ki, mert akkor nekünk is közbe kell lépnünk. És talán csak nevettek azon, hogy a tömeg ezt az embert, Jézust éjjenzi, hiszen ő a légynek sem árt. Lehet, hogy a katonák nem is látták őt igazán veszélyesnek, de azért szemmel tartották a történteket. És ugyanakkor lehettek olyan emberek is a tömegben, akik hálásak voltak Jézusnak a gyógyulásért, a tanításért, és örömmel mentek vele Jeruzsálembe. És mit tesz mindeközben az ünnepelt? Mit tesz Jézus? Talán visszamosolyog azokra, akik örömmel terítik le a felső ruhájukat az útra? Integet azoknak, akik pálmaágakat lengetnek feléje? Nem. Jézus itt most sír. Ő sír egyedül, mert ő valami olyat lát, amit a többiek nem látnak. Jézus azt látja, hogy az egész város a vesztébe rohan, mert nem ismerték fel a békességre vezető utat. Jézus azért jött, hogy békességet hozzon az övéinek. Ő nem csak úgy köszönt az embereknek, hogy békesség néktek, hanem ő maga a békesség. Ő azt akarja, hogy az emberek kapcsolata Istennel rendeződjön, és megtalálják az emberek a békességre vezető utat, a megbékélés útját. Azt akarja, hogy az emberek béküljenek meg Istennel, és béküljenek meg egymással is. Jézus azt ígérte a tanítványainak, hogy békességet ad nekik, örökségül az ő békességét hagyja rájuk, de nem úgy, ahogyan a világ adja, nem úgy, hogy utána is még nyugtalanság és békétlenség maradjon a szívükben. A világi békesség csak egy átmeneti fegyverszünet, közben pedig készülődés a következő háborúra. Tudjuk, hogy ez nem csak országok és népek háborújára érvényes, így van ez a családokban is, ahol szintén nehéz megtalálni a békességre vezető utat. Hány és hány házasság végződik válással, hány család esik szét, hány ember van haragban a testvérével, anyósával, szomszédjával, főnökével, csak azért, mert nem találják meg a békességre vezető utat. Pedig a megbocsátás, a kibékülés lenne a békesség útja, de a sérelmeinket nem tudjuk elengedni, és csak egyre rosszabb lesz a helyzet, még jobban elmérgesedik bennünk. Vajon miattunk nem sír-e Jézus? A mi bűneink nem szoborítják el őt? Mert Jézus még ezen a szép ünnepnapon is sír. Sírt Jeruzsálem miatt, mert lelki szemével azt is látta, hogy hogyan fogják ostrom alá venni hamarosan a várost, hatalmas pusztítást okozva, lerombolják még a templomot is, nem marad kő kövön benne. Ha ez a város felismerte volna, hogy miért jött Jézus, és miért jön így most, Jézusnak nem kellene sírnia. Ha felismerték volna az ő látogatásának idejét, ha megbánták volna bűneiket, ha szív szerint megtértek volna, nem a halál és a pusztulás várna rájuk, hanem a megmenekülés. Hiszen Ninive is elkerülte az ítéletet, amikor megtértek, amikor bűnbánatot és böjtöt tartottak, Isten nem pusztította el a várost. Vagy Sodomában, ha lett volna 10 igaz ember, Isten meghallgatta volna Ábrahám imádságát, és nem pusztította volna el a várost, de még ennyi sem volt ott. És most Jézus látja, hogy Jeruzsálem is a pusztulás előtt áll, mert Jézus belelátott az emberek szívébe is. Ő nem csak az ünneplő és lelkendező, éneklő, kiáltozó sokaságot látta, nem csak a zsoltárok szép énekét hallotta, nem csak azt érzékelte, hogy ezek a pálmaágak és zöldágak, amelyek úgy elég kerülnek az útra, az embereknek a jó hangulatát jelzik, hanem ő látta azt is, hogy a szívükben mi van, és Jézus sírt a város fölött. Ugye mi mennyire szoktunk örülni annak, amikor sokan vannak a templomban. Húsvétkor, karácsonykor, konfirmációkor, egészen meg is telik a templom. És elégedettek vagyunk, hogy nem hiába építették a mi eleink ekkorára a pátyi templomot. De vajon, ha Jézus végignéz rajtunk, ő örül vagy sír? Örül annak, hogy meghoztuk életünk nagy döntését, hogy egy életen át Jézus Krisztust akarjuk követni? Örül annak, hogy naponta keressük a vele töltött csendes időben, hogy mi az Isten akarata, és ahhoz is igazítjuk az életünket? Örül Jézus annak, hogy a családunkban biztosítunk minden nap időt arra, hogy együtt imádkozzunk a családtagjainkkal? Vagy pedig miattunk is sír Jézus, hogy az egész istentiszteletünk valójában csak formaság, szokásból jövünk templomba, a szívünk kimarad az Isten iránti tiszteletből, nem járja át az evangélium üzenete, nem változik meg az életünk, ugyanúgy megyünk vissza az Isten tisztelet után, mint ahogy idejöttünk. Sír Jézus, hogy leélünk egy egész napot, vagy akár hetet is úgy, hogy nem kulcsoljuk imádságra a kezünket. Sír azért, mert mi jónak képzeljük magunkat, ő pedig látja, hogy milyen a szívünk, és látja, hogy a rossz facsak rossz gyümölcsöt teremhet, látja a bűneinket, látja a vétkeinket, látja azt, hogy mivé válik mindaz, amit ő a szívünkbe akar hinteni. Sír azért, mert mi annyira magunkkal vagyunk elfoglalva, hogy azt sem tudjuk, mi történik a testvéreinkkel, és itt gondolok a fizikai értelemben vett családtagjainkra, a testvéreinkre, épp úgy, mint a lelki testvéreinkre. Nem tudjuk, mi van velük, nem is igazán érdekel bennünket. Nem tudjuk a mi fele barátainkat úgy szeretni, mint önmagunkat. És Jézus azt mondja itt a jeruzsálemieknek, illetve egy másik alkalommal mondta ezt, hogy hányszor próbáltalak összegyűjteni, mint ahogy a kotlóstyúk összegyűjti a kicsinyeit, csibéit, de te nem akartad. Vajon Jézus hogy lát bennünket? Itt a nagy hét elején vagyunk, a nagy hét nyitányánál. A héten sok szó fog arról esni, hogy Jézus nem csak a könnyeit, hanem a vérét is hullatta értünk. A könnyeivel nem tudná a bűneinket lemosni, de az ő vére meg tud minket tisztítani. És ez a békességre vezető út, amely a Golgotára visz, amelyen Jézus elindult. És miközben Jézus a könnyeit hullatta Jeruzsálemért, ő már készült arra, hogy vére árán váltja meg mindazokat, akik hisznek ő benne. Ő ugyanis nem ezüstön vagy aranyon, nem hiába valóságokon, hanem drága véren vásárolt meg bennünket, hogy mi tisztán állhassunk meg előtte az utolsó napon. Ha mi magunk már tudtunk vagy tudunk sírni a bűneink miatt, akkor Jézusnak nem kell sírnia miattunk. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak, akik a bűnbánat könnyeit elsírják, azoknak igazi vigasztalásban, bűnbocsánatban lesz részük. Ha sírásunk örömre fordul, mert bocsánatot nyerünk, ha igazán ott van bennünk az a sírás, ami például Péterben is megvolt, amikor megtagadta Jézust, akkor Jézus igazi vigasztalást ad. És a megtérő bűnösökön még a mennyország angyalai is örvendeznek. Micsoda óriási fordulat, amikor valaki a bűnei miatt tud sírni, és utána pedig örülni a Jézus szabadításának. Most még a kegyelem ideje tart, de eljön az ítélet ideje. Most kell felismernünk az időt, amíg nem késő. Jézus azt mondja Jeruzsálemnek, hogy a békességre vezető út most már el van rejtve a szemei elől. Bár csak felismerted volna a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Eddig kellett volna felismerniük a meglátogatás idejét. Legyen ez most számunkra is figyelmeztetés, hogy eljön az az idő, amikor véget ér a kegyelem ideje. Siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár, ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Kedves testvérek, mit jelent számunkra a virágvasárnap? Jelent valami változást az életünkben? Vagy eltelik ez a nap is úgy, mint a többi? Volt valaki, aki úgy tett bizonyságot a virágvasárnapi gyülekezet előtt, hogy elmondta, az a bizonyos szamár ott a virágvasárnapi történetben, az én vagyok. Meg voltam kötve én is, mint az a szamár, de Jézus szavára, ahogy azt a szamarat eloldozták, ő oldozott fel engem is a megkötözöttségeimből. Mostantól kezdve az a feladatom, hogy Jézust hordozzam, Jézust vigyem, és őróla szóljon az életem. Az ő számára változás jelentett a virágvasárnapi üzenet megértése. Ha mi nem is a szamárhoz próbáljuk magunkat hasonlítani, hanem az ünneplő emberek sokaságához, egy-egy csoportjához, ha lelkiképpen Jézus szemébe nézünk, sírni látjuk őt, vagy örülni. Engedjük hát, hogy Jézus ne csak Jeruzsálembe érkezzen meg, hanem fogadjuk be őt ide a pátyi gyülekezetbe, fogadjuk be az otthonunkba, fogadjuk be a szívünkbe, az életünkbe is. És legyen ez az egész ünnepünk, a virágvasárnap, a nagy hét, a húsvét ünnepe, igazi szív szerinti ünnep, amikor megtisztult szívvel és lélekkel adunk hálát a mi megváltásunkért. Bárcsak mi is mindannyian megtalálnánk a békességre vezető utat. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 726. dicséret első versét énekeljük. A 726. dicséret első verse így kezdődik: Jöjj, Királyom, Jézusom! Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk, hogy tart még a kegyelem ideje, és elsírhatjuk a bűnbánat könnyeit, hogy ne fölöttünk kelljen sírnod, drága megváltó Jézusunk, hanem öröm tölthesse be a te szívedet, hogy nem hiába hangzik az ige, hogy nem hiába hullattad a véredet érettünk. Mi megmenekülhetünk, megszabadulhatunk hiába való életünk megkötözöttségeiből, és felszabadult élettel, megtisztult szívvel és lélekkel dicsérhetünk, álthatunk és magasztalhatunk téged. Hogy azt akarod, hogy a mi szívünk szabad legyen arra, hogy úgy újjongjunk és örvendezzünk, hogy ne megkötözzenek minket a szenvedélyek, a rabságok, a függőségek, a bűneink, hanem megszabadulva, örvendező szívvel szolgálhassunk neked, királyunknak, aki most is jössz hozzánk és közénk, és meg akarod újítani az életünket. Köszönjük, hogy úgy készülhetünk most a nagy hétre, hogy alkalmat adsz nagyon sok összejövetelen lelki alkalmon arra, hogy elcsendesedjünk, és lélekben föltekintsünk rád, aki örökkévaló szeretettel szeretsz minket, és aki megváltottál, hogy elnyerjük az örök életet, és mindig nálad lehessünk, és veled lehessünk. Imádkozunk most a betegekért, a szenvedőkért, azokért, akik szívük szerint eljönnének ünnepelni, hálát adni, de most testi gyengeségük, szenvedésük, állapotuk miatt ezt nem tehetik meg. Légy a betegek gyógyítója, áldott orvosunk. De akinek már letelt e földi küldetésének az ideje, készíts fel őket is arra, hogy megállhassanak a te színed előtt, és számot adjanak az életükről. Imádkozunk azokért, akiket most kár esemény ért. Frissen hallottuk, hogy az éjszaka leégett egy ház. Légy a ház lakóival, és add meg, Urunk, hogy ők megtalálják ugyanígy a békességre vezető utat. És hogyha mi tudunk valamit tenni értük, akkor indítsd a mi szívünket arra, hogy melléjük álljunk, és a tőlünk telhető segítséget megadjuk feléjük. Imádkozunk a gyermekekért és fiatalokért, akik szintén együtt vannak most és hallgatják az igét. A konfirmációra készülő ifjakért imádkozunk, hogy az ő szívükben is elvégződjön mindaz, amit lelked által te elvégzel, hogy majd a hitvallásuk és fogadalomtételük szívből jövő legyen. Imádkozunk a házas párokért, családokért, hogy ott is a te minden értelmed felülhaladó békességed uralkodjék. Imádkozunk az országunk vezetőjért, azokért, akiknek nagy bölcsességre van szükségük, hogy jó döntéseket hozzanak. Imádkozunk a határon túl élő testvéreinkért is. Imádkozunk a háborúban lévő országokért, hogy ott is hadd győzzön a te békességed, ne egymást akarják legyőzni és öldösni, hanem hadd találják meg ott is a békességre vezető utat. És hallgass meg, Urunk, a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy vasárnaponként az istentisztelet előtt imaközösséget tartunk 9 óra 20 perctől. Így várjuk azokat a testvéreket erre az imaközösségre, akik szeretnének így is készülni az ige hallgatására, illetve a gyülekezetért imádkozni. Az imádság alatt is gyermek megőrzést biztosítunk. Hirdetem, hogy hétfőn és kedden este 6 órától zenehallgatás lesz a gyülekezeti termünkben. Bach Máté Passióját hallgatjuk meg két részletben, úgyhogy a szövegét közben kivetítjük magyar nyelven, hogy követhessük az eseményeket, ezzel is készülve a lelkiképpen a Jézus kereszthalálának ünnepére. Akik erre készülnek, számítsanak arra, hogy egy kicsit hosszú lesz ez, hiszen 3 órás maga a mű, tehát hogyha két részletben másfél-másfél órában hallgatjuk meg, erre egy kicsit hosszabb időt kell odaszánni. Kedden 9 órakor megtartjuk a Biblia óránkat, szerdán és csütörtökön este 6 órakor bűnbánati úrvacsorai előkészítő istentisztelet lesz. Csütörtök délután a 3 idős otthonban lesz istentisztelet, és csütörtök este az alkalom után megtartjuk 7 órakor a kóruspróbánkat, utána pedig ima közösségben leszünk együtt. Nagypénteken 10 órakor itt a templomban van istentisztelet, nagypéntek este 6 órakor ugyancsak itt a templomban passiós istentisztelet úrvacsorával. Ezen az istentiszteleten végigolvassuk a nagypénteki történetet, ebben az évben a János evangéliuma szerint, és egy-egy éneket éneklünk közben, felelve az elhangzottakra, és úrvacsorával zárjuk az esti istentiszteletet. Húsvét mindkét ünnepén 10 órakor tartunk úrvacsorás istentiszteletet, és már most szólunk előre, hogy egy hét múlva, tehát húsvét vasárnap reggelére érve kell az óráinkat előre állítani, tehát szombatról vasárnapra rövidebb lesz az éjszaka. Az ünnepen legátus is szolgál közöttünk, a legátusnak szánt adományainkat a legátus perseiben lehet elhelyezni. A nyári alkalmainkat is hirdetem már most a testvéreknek, gyermektáborunk július 1-től lesz helyben, illetve Kecskemét, Vackorvár helyszínen. Július 11-től 14-ig pedig gyülekezeti hétvégén leszünk Nagybörzsönyben, és erre április 20-ig lehet jelentkezni. Ez a tudnivalókat a honlapunkon megtalálhatják a testvérek. Hirdetem már most azt is, hogy április 20-án egy férfi csendes napot tervezünk itt a gyülekezetben, amelyre a környező gyülekezetekből is meghívjuk a férfi testvéreket. Köszönjük a használt ruhákat, amelyeket a múlt heti gyűjtés során hoztak be a testvérek, ezeket eljuttattuk a hajléktalan misszió részére, egy nagy autónyi vagy mikrobusznyi szállítmányt sikerült célba juttatni. Olyan frissen hallottuk a tűzesetet, ahol egyik egyház tagunk lakott, hogy még nem tudtunk lépéseket tenni arra nézve, hogy milyen módon segíthetünk. Azt tervezzük, hogy vagy egy vasárnapi persei pénzünket, vagy valamilyen más módon az adományainkat összegyűjtjük, és segítséget nyújtunk feléjük. Az iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet végeztével. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 251. dicséretet énekeljük végig. A 251. dicséret: Úr lesz a Jézus mindenütt, míg csak a napnak fényesüt. Thank you. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak, üdvözítő Jézus Krisztusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.